We welcome you to this General Relief Society.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános segítőegyleti gyűlésén. Julie B. Becknő testvér vagyok, a segítőegylet általános elnöke. Itt van velem ma este két tanácsosom is, Sylvia H. Allred és Barbara Thompson nőtestvér. Ezt a gyűlést 78 nyelven közvetítik a világ 175 különböző országában, nemzetében és tartományában élő nőtestvéreknek. Az elmúlt évben a segítőegylet elnökségeként személyesen is találkozhattunk a Közép- és Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban és a Csendes-óceán déli szigetein élő nőtestvérekkel. Nagy megtiszteltetésnek vesszük, és nagyon örülünk, hogy Thomas S. Manson elnök, Harry B. Eyring elnök, valamint Dieter F. Uchtdorf elnök, az első elnökség tagjai velünk tartanak ma este. Velünk van még Russell M. Nelson elder és Neil L. Anderson elder, a 12 apostol kvórumából és a 70-ektől Bruce C. Hafen elder, akik a mi tanácsadóink, valamint a fiatal nők és az elemi általános elnöksége és a segítőegylet általános testületének tagjai. Ma este a utahi West Point, a Clearfield, a Clinton, a Sunset és a Syracuse szövegek segítőegyletének nőtestvéreiből álló kórus szolgáltatja a zenét. A kórust Kathy Jolie vezényli. Az orgonán Bonnie Goodliff játszik. A kórus és a gyülekezet közösen elénekli a Napfény van ma az én szívemben című himnuszt, a nyitóimát pedig Martha Johnson mondja, aki a segítőegylet általános testületének a tagja.
Sun shine in my soul today, for glory, your sun.
Our beloved Father in heaven, we are grateful to be gathered here as thy daughters. The world over.
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy lányaidként összegyűlhettünk itt, hogy együtt lehetünk a te profétáddal, akit a mi vezetésünkre adtál ezekben az utolsó napokban. Hálásak vagyunk a papságért, amelyet megadtál nekünk, akik olyan gondosan viselik mindazt, amit el kell végezniük. Kérünk, mutasd meg az utat, amely hozzád visszavezet. Alázatosan imádkozunk, hogy meg tudjuk fogadni a tanácsodat ma este, hogy nyitva legyen a szívünk és az elménk, és hogy el tudjuk tökélni, hogy megtesszük mindazokat a dolgokat, amelyeket adtál nekünk. Kérünk, segíts, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és segíts, hogy befogadjuk azt a világosságot, amelyeket adtál nekünk. Hálásak vagyunk, hogy a lányaid lehetünk, és hogy együtt lehetünk itt. És neked ajánljuk a szívünket. Köszönjük azt, hogy szabadságban élhetünk, és hogy hogy szabadságban élhetünk, és összegyűlhetünk, és kérünk, őrizd meg ezt a szabadságot, hogy azt tudjuk választani, hogy megtartjuk a szövetségeinket, és hozzád vezetjük az embereket. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy kiárasztottad ránk a szent lelkedet ma este. Kérünk, hogy áld meg bennünket, hogy közelebb tudjunk élni hozzád, és áld meg azokat, akik beszélnek. És áld meg őket azért, hogy felkészültek és keresnek téged, és hogy mi is alázatos szívvel be tudjuk fogadni mindazt, amit mondanak. Köszönjük mindazt, amivel rendelkezünk. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you, Sister Johnson. President Monson has asked.
Monson elnök arra kért, hogy ma este én legyek az első beszélő. Beszédem után a kórus elénekli a Nőtestvérként Sionban című himnuszt. Ezt követően Sylvia H. Orred nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének első tanácsosa fog hozzánk szólni, akit Barbara Thompson nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének második tanácsosa követ majd. Thompson nőtestvér beszéde után a kórus és a gyülekezet elénekli a Nem épült homokra című himnuszt. Csodálatos gyülekezetét alkotjátok a segítőegyletbe tartozó nőknek. Legutóbbi általános ülésünk óta részem volt abban az áldásban, hogy sokatokhoz személyesen is ellátogathattam. Köszönetet mondok nektek hithű életetekért és odaadó szolgálatotokért. A segítőegylet legutóbbi általános gyűlésein arról tanítottak bennünket, hogy az erős és rendíthetetlen utolsó napi szentnők ismerik és betöltik a segítőegylet célját. Ma este szeretném elmélyíteni a segítőegyletről, mint hitre alapozott munkáról való bizonyságunkat és tudásunkat. E munka céljáról fogok most beszélni, és arról, hogyan érhetjük azt el. Tudjuk, hogy a segítőegylet célja, ahogyan azt az Úr meghatározta, hogy felkészítse a nőket az örök élet áldásaira. Éppen ezért segít nekik. Gyarapodni a hitben és a személyes igaz lelkűségben, megerősíteni a családjukat és az otthonukat, valamint szolgálni az Urat és az ő gyermekeit. A segítőegylet története célja és munkája egyedülálló az összes többi női szervezet között. 1942-ben a segítőegylet századik évfordulóján az egyház első elnöksége azt mondta, az egész világon nincs még egy olyan női szervezet, melynek ilyen nemes eredete volna. A segítőegylet tagjai ne tűrjenek meg semmiféle ellenséges vagy versengő törekvést, amely eltéríthetné őket azoktól a kötelességektől, feladatoktól, kiváltságoktól, Megtiszteltetésektől, lehetőségektől és eredményektől, melyeken nagyszerű egylet tagságával járnak együtt. Ha a segítő egyletben való tagságunk ennyire fontos, akkor tudnunk kell, mi különböztet meg bennünket minden más női csoporttól vagy szervezettől. Minden, amit csak a segítő egyletben teszünk, jelentőséggel bír, mivel mennyei atyánk és az ő fia Jézus Krisztus meglátogatták Joseph Smith-t, és rajta keresztül Jézus Krisztus evangéliumának teljessége vissza lett állítva a földre. A segítő egylet pedig része volt ennek a visszaállításnak. Joseph Smith proféta határozta meg a segítő egylet célját, és ugyanúgy oktatta a nőtestvéreket céljukat illetően, ahogyan a papsági vezetőket is tanította Kirtlandben és Nauvooban papsági céljukról és munkájukról. Olyan szervezet a miénk, amelyet ma is proféták, látnokok és kinyilatkoztatók vezetnek. A segítő egylet azért egyedülálló, mert a papság mintájára lett megszervezve, valamint általános és helyi szinten is a papsági vezetők irányítása alatt működünk. Partneri viszonyban dolgozunk a papsági vezetőkkel, akik birtokolják azon kulcsokat, melyek felhatalmazzák őket, hogy az Úr nevében elnököljenek. A papság mintájára végezzük munkánkat, ez azt jelenti, hogy kinyilatkoztatásra törekszünk, kinyilatkoztatást kapunk, és annak megfelelően cselekszünk, hogy tanácsüléseken hozzuk meg a döntéseinket, valamint hogy szívünkön viseljük az emberekről való egyéni gondoskodás feladatát. Osztozunk a papság ama céljában is, hogy szövetségek megkötése és betartása által felkészítsük magunkat az örök élek áldásaira. Így tehát papságviselő fivéreinkhez hasonlóan nekünk is megadatott a megváltás, a szolgálat és a szent néppé válás csodálatos munkája. Boydki Packer elnök azt tanította, hogy a segítő egylet feladatköre nagyon tág. A vasárnapi gyűléseken való részvétel kötelességeteknek csupán elenyésző része. Vannak közöttetek olyanok, akik ezt nem értették meg, és így sok mindent elhanyagoltak abból, ami a segítő egylet hosszú évek óta valójában jelent. A testvériséget, a könyörületességet és annak gyakorlati részeit. Majd kifejtette, hogy a segítő egylet Joseph proféta szavaival élve a papság mintájára lett megszervezve. Ha egy férfi viseli a papságot, az teljes elkötelezettséget és hűséget kíván. A papsághoz való tartozás pedig felmagasztalja a férfiakat és fiúkat. Függetlenül attól, hogy hol van, mit csinál, vagy kivel van, tisztelnie kell a papságát. Ha ti, nőtestvérek, szintén így tesztek, akkor azzal saját szervezeteteket, saját ügyeteket szolgáljátok, a segítő egyletet. A segítő egyletben végzett szolgálat minden egyes nőtestvért felmagasztal és megszentel. Legyetek mindig tudatában annak, hogy a segítő egyletbe tartoztok. Ha célunk világos, akkor a következő lépés természetesen az, hogy megfelelő módon eleget tegyünk a feladatainknak. Tekintsük át, miként kell elvégeznünk a segítő egylet hitre alapozott munkáját. Az egyik legbecsesebb tulajdonunk az idő. A legtöbb nőnek sokrétű feladatai vannak, és soha sincs elég ideje, hogy mindent megtegyen, amire szíve és elméje vágyik. Tiszteletet mutatunk az Úr és a nőtestvérek iránt, amikor sugalmazott módon használjuk ki a segítő egyleti időt. Dieter F. Ogdorf elnök azt tanította, valamikor régen egy bölcs ember különbséget tett a dolgok elvégzésének kifinomult művészete és a dolgok úgyhagyásának még kifinomultabb művészete között. Az élet igazi bölcsessége, mondta, abban áll, hogy kizárjuk azt, ami nem lényeges. Ezután Ogdorf elnök azt kérdezte, a ti életetekben melyek azok a lényegtelen dolgok, melyek felforgatják napjaitokat és meglopják az időtöket? Melyek azok a szokásaitok, melyek csak hasztalan célokat szolgálnak? Mik azok a befejezetlen vagy el sem kezdett dolgok, amelyek életerőt, jelentőséget és örömet adhatnának az életeteknek? Ezeket a kérdéseket feltehetjük a segítő egyleti gyűléseinkkel és a munkánkkal kapcsolatban is. Egyletünk heti gyűléseire vasárnap kerül sor a 3 órás istentisztelet részeként. Bámulatos belegondolni, hogy szerte a világon minden egyes vasárnap nőtestvérek csoportjainak ezrei gyűlnek össze, hogy elmélyítsék hitüket, megerősítsék családjukat, és összehangolják a másoknak nyújtott segítséget. Vasárnapi gyűléseink csupán 50 percesek, így azzal kezdjük, hogy elintézzük az alapvető ügyeket, melyek segítségével egységesebbé és hatékonyabbá válhatunk a munkánkban. Ezt rövidre fogjuk, méltósággal és szervezetten végezzük, szem előtt tartva kik vagyunk és mit kell elvégeznünk. Épp úgy, Ahogy a legelső segítőegyleti gyűléseken profétáktól és apostoloktól tanultak a nőtestvérek, mi is tanulmányozzuk a mai egyházi vezetők szavait. Micsoda áldás, hogy rendelkezésünkre állnak olyan források, melyekből megtanulhatjuk a tanokat és tantételeket, hogy mind a személyes, mind pedig a családi életünk során az evangélium szerint tudunk élni. Mivel munkánk a hiten alapszik, ezért a segítőegyleti leckék akkor a leghatékonyabbak, ha sugalmazást taníthatunk. Így aki prédikál és aki elfogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek és együtt örvendeznek. Minden gyűlésünkön és tevékenységünkön segítőegyleti nőtestvérek gyűlnek össze. Az elmúlt néhány év során a kiegészítő segítőegyleti gyűléseket otthont, családot és egyént gazdagító gyűléseknek neveztük. Mivel sokan jelezték, hogy olykor gondot okoz az elnevezés összetettsége, és ezáltal annak megértése, hogy mi is a gyűlések célja, ezért az a döntés született, hogy mostantól nem használjuk tovább ezt a megnevezést. Az első elnökséggel és a 12 apostol kvórumával tanácskodva úgy határoztunk, hogy ahelyett, hogy külön nevet adnánk minden kiegészítő segítőegyleti gyűlésnek, mostantól minden gyűlést és tevékenységet egyszerűen segítőegyleti gyűlésnek fogunk hívni. A hétközben tartott segítőegyleti összejövetelek arról kapják majd az elnevezésüket, amiről szólnak. Segítőegyleti szolgálat, tanítások, projektek, konferenciák vagy műhelyek. Ezek a kiegészítő gyűlések értékes függelékét jelenthetik a vasárnapi tanításoknak, különösen azon nőtestvéreknek, akik az elemiben vagy a fiatal nőknél szolgálnak, illetve akik más okok miatt nem tudnak részt venni a vasárnapi gyűléseken. Ezek a gyűlések nagyszerű alkalmat nyújtanak, hogy elhozzuk a nem a mi hitünket valló barátainkat, és hogy bevonjuk azokat a nőtestvéreket is, akik nem vesznek részt tevékenyen az egyházban. A segítőegylet összes tagját a püspök irányítása alatt a segítőegylet egyházközségi elnöksége ezeket az összejöveteleket felhasználhatja az egyének és a családok lelki, illetve fizikai szükségleteinek kielégítésére, valamint a nőtestvériség és az egység megerősítésére. Amikor a nőtestvérek találkoznak hétközben, lehetőségük van megtanulni és elvégezni a segítőegylet gyakorlati feladatait. Itt tanulják meg és gyakorolják azokat a képességeket, amelyek segítségével gyarapíthatják a hitüket, személyes igazlelkűségüket, erősíthetik a családjukat, otthonukat. Ezek a gyűlések legyenek eszközök, amelyekkel meg lehet tanítani a szükséges készségeket, amelyeket el lehet sajátítaniuk. A nők itt elsajátítják, ugyanakkor egymást tanítva és közösen szolgálva elmélyítik a köztük lévő nőtestvériséget és egységet. Az egyházközség segítőegyleti elnöke felügyeli a segítőegylet minden gyűlését. E feladat részeként rendszeresen tanácskozik a püspökkel arról, hogy a gyűlések miként segíthetnek az egyházközségben élő egyének és családok szükségleteinek ellátásában. A segítőegylet elnöksége imádságos lélekkel átgondolja, milyen gyakran és hol tartsanak segítőegyleti gyűléseket a hét folyamán, majd pedig ezzel kapcsolatban javaslatot tesznek a püspöknek. Mindezek során figyelembe veszik a nőtestvérek időbeosztását, családi körülményeit és az utazással járó időt és költségeket, az egyházközséget terhelő költségeket, a biztonságot és más helyi körülményeket is. Ezeket a segítőegyleti gyűléseket lehetőség szerint ne vasárnap és ne hétfő este tartsák meg. Általában havonta egyszer kerüljön sor rájuk. A segítőegyleti elnökség javasolhat ennél gyakoribb vagy ritkább alkalmakat is, de legalább negyed évente tartsanak egy ilyen gyűlést. A segítőegylet elnökségének legalább egy tagja legyen jelen minden találkozón. A segítőegyleti vezetők imádságos lélekkel tanácskozzák meg, milyen témák szolgálják leginkább a nőtestvérek és családjuk megerősítését, valamint hogy miként taníthatják terveiket, győződjenek meg arról is, hogy a tervek összhangban állnak a tevékenységekre vonatkozó irányelvekkel, beleértve a finanszírozást is. Noha a segítőegylet elnöke felügyeli ezeket a gyűléseket, felkérheti egyik tanácsosát vagy egy másik nőtestvért az egyházközségből, hogy vállalja el a tervezéssel, összehangolással és kivitelezéssel feltételezéssel járó feladatokat. A gyűlések feldolgozhatnak egyetlen témát, de állhatnak több tanításból, illetve tevékenységből is. A tanítók ezeken a gyűléseken lehetőség szerint az egyházközség vagy a cövek tagjai legyenek. Évente az egyik gyűlés keretében megemlékezhetnek a segítőegylet megalapításáról, középpontba állítva annak történelmét és célkitűzéseit. A hétközben tartott segítőegyleti gyűlések tervezésekor a vezetők elsősorban olyan témákat válasszanak, amelyek a segítőegylet céljait célozzák, mint például a házasság és a család, az otthonteremtés, az előrelátó életmód és az önellátás, a könyörületes szolgálat, a templom és a család történeti munka, az evangélium megosztása, illetve más a püspök által kért témák. Amikor tervezünk, tegyük fel a kérdést, mit szeretne az Úr, mit tanuljunk, és mivé váljunk annak érdekében, hogy készültek legyünk az örök életre. Az Úr bölcsessége révén minden egyházközség egyedülálló, csakis rá jellemző vonásai vannak. Hasonló ez a DNS-hez, amely minden emberre egyedileg jellemző. Minden püspök a saját egyedi egyházközségéért felel. Minden egyházközség segítőegyleti elnöke egyetlen püspöknek nyújt segítséget elhívása részeként. Minden egyes püspök és segítőegyleti elnök fején kezek nyugodtak, hogy majd sugalmazást kapjanak egyedi feladataikban, de semmilyen más egyházközség vagy segítőegyleti vonatkozásban nem kapnak útmutatást. Ha ezt megértve munkálkodunk, akkor kinyilatkoztatásra fogunk törekedni, és a püspökkel karöltve igyekszünk beteljesíteni saját egyházközségünk segítőegyletének céljait. Ennek eredményeként, ha a nőtestvéreknek és a családoknak fel kell készülniük valamilyen vészhelyzetre, akkor a segítőegylet segíthet annak megszervezésében, ösztönzésében és tanításában. Ha a nőtestvéreknek és a családoknak fel kell készülniük a templomra, akkor a segítőegylet segíthet annak megszervezésében, ösztönzésében és a tanításban. Ha a püspöknek arra van szükség, hogy a fiatal egyedülálló nők megosszák az evangéliumot és a barátaikat visszahozzák a tevékeny tagságba, akkor a segítőegylet segíthet a munka megszervezésében, ösztönzésében és a tanításban. Ha az édesanyáknak el kell sajátítaniuk gyermekeik gondozását és ellátását, akkor a segítőegylet segíthet a munka megszervezésében, ösztönzésében és a tanításban. Ha a nőtestvéreknek el kell sajátítaniuk, vagy el kell mélyíteniük azokat az otthonteremtési készségeket, melyek segítségével lelki erővel telhet meg az otthonuk, akkor a segítőegylet segíthet a munka megszervezésében, ösztönzésében és a tanításban. Ha a papsági vezetőknek valami jelentős dolgot kell elérniük, segítségül hívhatják a segítőegyletet. Ha megfelelően használjuk a segítőegyleti gyűléseket, akkor a segítőegylet egyre erőteljesebben tud majd együttműködni a papsági vezetőkkel minden egyes egyházközségben. Ahogyan Joseph Smith mondta a tanész szövetségekben, senki ne becsülje ezeket kis dolgoknak, mert sok minden rejtőzik a jövőben a szenteket illetően, ami a dolgokon múlik. Tudjátok, nőtestvéreim, hogy az óriási hajónak is nagyon hasznára van egy apró kormányrud vihar idején, ami tartja az irányt a szélben és a hullámokban. Ha ennek az üzenetnek a tanulmányozása után bármi kérdésetek lenne az itt tanítottakkal kapcsolatban, arra kérlek titeket, tanácskozzatok ezekről az egyházközségeitekben, cövekeitekben, hogy rátaláljatok a szükséges megoldásokra. A segítőegylet jelentős munkájának java nem a gyűléseken történik. Tanuljunk most egy kicsit a látogató tanításról. Mivel Jézus Krisztus példáját és tanításait követjük, így nagy becsben tartjuk ezt a hivatalos elhívást, hogy helyette is szeressünk, megismerjünk, szolgáljunk, megértsünk, tanítsunk és gondoskodjunk. Olyan kötelesség ez az egyházban, mely során bizton számíthatunk az Úr segítségére, amennyiben kérjük azt. Amint ezen elhívásunk során az Úr valódi társaivá válunk, feladatunk ellátása egészen biztosan gyarapítja hitünk, és személyes igaz lelkűségünket, illetve biztosan megerősíti az otthonunkat és a családunkat. Ebben az egyházban a nőtestvéreknek nincs más olyan a családjukon kívül eső feladatuk, amely annyi jó megtételének lehetőségét hordozná magában, mint a látogató tanítás. Mivel az Úr meghatározta, hogy a lányairól egyedi gondon gondoskodjon, ezért a látogató tanítás irányelveit az első elnökség hagyja jóvá, ami mint azt az utasítások egyházi kézikönyve is felvázolja, mivel a látogató tanítás az egyes nőtestvérekre összpontosít, a segítőegyleti vezetők nem szervezik csoportokba a nőket a látogató tanításhoz. A püspök, aki az egyházközség elrendelt pásztora, nem ügyelhet egyszerre mindenkire az úrnyájában. Számít a sugalmazott látogató tanítók segítségére. Tudjuk, hogy mindenkinek a barátjának kell lennünk az egyházközségben, azonban a püspök és a segítőegyleti elnök feladata kinyilatkoztatást kapni azzal kapcsolatban, hogy kinek a feladata legyen az egyes nőtestvérek megerősítése és a felettük való őrködés. Ideális esetben minden nőtestvér őrködik az egyházközségében legalább egy másik nőtestvér felett, és igyekszik erősíteni őt. Áldást jelent számunkra egy olyan elhívás, melynek során reggel és este imádkozhatunk egy másik nőtestvérért, és sugalmazást kaphatunk, hogy megtudjuk, mit szeretne az Úr, hogyan gondoskodjunk erről a leányáról. A látogató tanítás hitre alapozott munkává válik, ha az emberekre összpontosítunk, nem pedig a százalékokra. A látogató tanítás valójában soha nincs befejezve, inkább életmód, mint sem feladat. Tanítványi mi voltunkat bizonyítja, ha látogató tanítóként hűségesen szolgálunk. Amikor havonta számot adunk megbízásunkról, hitet tanúsítunk, és úgy járunk el, ahogy azt az Úr meghatározta. Ha őrködésünk elsősorban annak jelentéséből állna, hogy az egyházközségben minden nő hallotta a Liahónában megjelent havi látogató tanítói üzenetet, akkor sokkal hatékonyabb lenne az úrvacsorai gyűlésen mindenki előtt felolvasni. Hálás vagyok mindegyik látogató tanítómért, akik az évek során tanúságot tettek nekem a hitükről, és amikor sugalmazott módon szolgáltak, tanítottak, erősítettek és szerettek engem. Jólét és könyörületes szolgálat. Könyörületes szolgálatunk, valamint az egyének és családok jóléti szükségleteiben való segítségnyújtásunk a látogató tanításból fakad. A segítő egylet elnöke a látogató tanítóktól, valamint az egyházközség tagjainak tett személyes látogatása alapján szerez tudomást arról, hogy mire van szükségük az embereknek az egyházközségben. Időnként megszervezi a másoknak nyújtandó segítséget, máskor pedig természetünknél fogva a Szentlélek késztetéseit követve szolgálunk. Camilla Kimball nő testvértől, Spencer W. Kimball elnök feleségétől megtanultam, hogy soha ne folytsuk el a nagylelkűségre ösztönző gondolatokat. Tanácsát követve biztosan tudhatjuk, hogy mennyei atyánk személyesen ismer minket, mert elküld bennünket, hogy mi legyünk az ő oltalmazó karja és szerető szíve a szükséget látók számára. Amikor ezt tesszük, megerősödik a belévetett hitünk. Nőtestvérek, a gyarapodás boldog és izgalmas időszakát éljük most az egyház történelmében, melynek segítő egyletünk is szerves része. Joseph Smith azt mondta, ismerje fel minden férfi, nő és gyermek a munka fontosságát, és úgy cselekedjék, mintha a siker egyedül az ő egyéni erőfeszítésén múlna. Érezzen benne mindenki érdekeltséget, és azután vegyék figyelembe, hogy olyan időben élnek, amelynek gondolata évezredekkel ezelőtt élt királyok, proféták és igazlelkű emberek keblét lelkesítette, amelynek reménysége a legkedvesebb feljegyzéseiket és legmagasztosabb dallamaikat inspirálta, és amelynek hatására olyan elragadtatott dallamokba fogtak, amelyek a szentírásokban vannak feljegyezve. Örvendezek azon tudás miatt, hogy az Úr annyira szeret bennünket, hogy proféták, látnokok és kinyilatkoztatók által vezet minket ebben a munkában, és hogy olyan egyházhoz tartozunk, amely folyamatos kinyilatkoztatás által működik. Bizonyosan érzem, hogy amikor minden egyes nőtestvér kiveszi a részét a segítő egylet céljainak megvalósításában, akkor angyalok szegődnek mellénk, és elképesztő csodák tanúi leszünk. Ünnepeljünk hát ezt az alapvető és hitre alapozott munkát, és adjunk hálát érte. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
What a joy it is to be assembled together.
Milyen nagy öröm összegyűlni veletek, nőtestvérként Sionban, szerte a világon. Hálás vagyok, hogy megoszhatom veletek a szabadítóról való bizonyságomat, és kifejezhetem irántatok érzett szeretetemet. Arról fogok ma beszélni, hogy miért van szüksége minden nőnek a segítő egyletre. Joseph Smith próféta az egyház megszervezése és megalapítása után nem sokkal a női segítő egyletet is megszervezte. Azt mondta, az egyház nem volt tökéletes sem megszervezve mindaddig, míg a nők szervezetei létre nem jött. A segítő egylet elengedhetetlen része az egyháznak, és elnökségként azt reméljük, segíthetünk megértenetek, miért jelenti elengedhetetlen részét az életeteknek. Elnökségünk leginkább arra vágyik, hogy az egyházban minden nőnek segítsen felkészülni a templom áldásainak elnyerésére, a megkötött szövetségek tiszteletben tartására és a Sion ügyében való részvételre. A segítő egylet ösztönzi és tanítja a nőket, hogy segítsen neki gyarapodni a hitben és a személyes igaz lelkűségben, megerősíteni a családokat, valamint felkutatni és megsegíteni azokat, akik szükséget látnak. Spencer W. Kimball elnök így szólt a mi napjainkról. Az egyház utolsó napokban bekövetkező bámulatos növekedésének javarészét az idézi majd elő, hogy a világon élő nagyszerű nők tömegesen vozzódnak majd az egyházhoz. Ez pedig annak mértékében történik majd, hogy az egyház asszonyai mennyire tanúsítanak igaz lelkűséget és tisztaságot az életükben, valamint hogy mennyire látszanak majd jó értelemben véve különbözőnek és másnak a világ asszonyait. A világ igazi hősnői között, akik el fognak jönni az egyházba, ott vannak azok az asszonyok, akiket jobban foglalkoztat az igaz lelkűség, mint az önzés. Ezek az igazi hősnők valóban alázatosak, és értékesebbnek tartják a fethetetlenséget a láthatóságnál. Így történik az, hogy az utolsó napokban az egyházban lévő nők példamutatása jelentős erőt képvisel az egyház számbeli és lelki gyarapodásában egyaránt. Hiszem, hogy ezek a prófétai szavak beteljesedőben vannak. A világban, szerte a nemzetekben rengeteg nagyszerű nő fogadja be Jézus Krisztus evangéliumát. Ti vagytok azok az igazi hősnők, akikről szó van. A világot járva ezrével találkozunk veletek. Látjuk jó cselekedeteiteket, halljuk szívből fakadó bizonyságaitokat, érezzük a lelkiségeteket. Látjuk arcotokon az evangélium világosságának vízfényét. Rendkívüli és figyelemre méltó a nagyszerű példátok és a jóra való hatásotok. Azonban azzal is tisztában vagyunk, hogy az egyházban sok nő nem élvezi teljes mértékben az egyházi és a segítőegyleti tevékenység áldásait. Felhívást intézünk hozzátok, akik eljártok a segítőegyletbe. Arra kérünk titeket, hogy menjetek el azokhoz a nőkhöz, akik egyházközségetekben vagy gyülekezetetekben nem vesznek részt a segítőegylet munkájában. És a szeretet hangján tanítsátok meg nekik, hogy mit várhatnak a segítőegylettől. Tegyetek neki bizonyságot arról, hogy a segítőegylet gazdagítani fogja az otthonokat és a személyes életüket. Ajánljátok fel a barátságotokat és nőtestvéri érzéseiteket. Örködjetek felettük és erősítsétek őket. Segítsetek megfordítanunk a családok szétesésének napjainkban egyre erősödő folyamatát. Segítsetek nőtestvéreiteknek az Úrhoz fordulni és erőt meríteni a gyermekei számára alkotott boldogságtervből. Ezáltal útmutatást, vigaszt, megértést és sugalmazást kapnak majd, és tudni fogják, hogy mennyatyánk határtalan szeretettel van irántuk, és gondoskodik róluk. Mit várhatnak el a segítőegylettől azok a nők, akik elfogadják a szervezetben való tevékenység ajándékát? Miképpen áldja meg a segítőegylet a családot és az otthont? Édesanyám új megtért volt az egyházban, amikor San Salvadorban, kis egyházközségünkben elhívták a segítőegylet elnökének. Megmondta a gyülekezeti elnöknek, hogy tapasztalatlan, felkészületlennek és alkalmatlannak érzi magát. A 30-as éveiben járt cseki iskolázottsággal. Egész életét a férjéről és 7 gyermekéről való gondoskodásnak szentelte. A gyülekezeti elnök mégis elhívta. Én pedig láttam, amint édesanyám felnő a feladathoz. A szolgálat során vezetői készségeket tanult, és új ajándékokra tett szert. Ide tartozott a tanítás, a nyilvános felszólalás, a gyűlések, tevékenység és szolgálati projektek szervezése, tervezése. Hatással volt a nőkre az egyházközségben. Szolgálta, és egymás szolgálatára tanította őket. A nőtestvérek szerették és tisztelték. Segített nekik ajándékaik és tehetségeik felfedezésében, használatában és kifejlesztésében. Segített nekik abban, hogy a királyság és erős lelki családok építői legyenek. Hű maradt az általa megkötött templomi szövetségekhez. Amikor elhunyt, meg volt békélve alkotójával. A segítőegyletben tanácsosként vele szolgáló egyik nőtestvér évekkel később levelet írt nekem. Édesanyád olyan valaki volt, aki megtanította nekem, hogyan váljak azzá, aki most vagyok. Jó szívűséget, kedvességet, tisztességet és elhívásaink iránti felelősségtudatot tanultam tőle. Ő volt a mentorom és a példaképem. Most 80 éves vagyok, és hű maradtam a szabadítóhoz és az ő evangéliumához. Missziót szolgáltam, és az Úr szerfelett megáldott engem. Ugyanezt a csodát látom a világ más-más részeiben élő számtalan nő életében. Befogadják az evangéliumot, és a segítőegylet vezetői elhívásokkal és tanítási lehetőségekkel segít nekik hitük megerősítésében és a lelki növekedésükben. Szolgálatuk során új táblattal bővül az életük. Lelki előrehaladásuk folytán érzik, hogy ide tartoznak, tudják, hogy kik ők, és megerősödik az önértékelésük. Felismerik, hogy az evangéliumi terv lehetőséget teremt számukra, hogy azzá legyünk, amivé válhatunk. A segítőegyleti nőtestvérek munkájával segítünk a királyság felépítésében és Sion otthonának megerősítésében. Az egyház egyetlen másik szervezete sem tudja elvégezni azt a szolgálatot, amit a segítőegylet nyújt. Családok ezrei élvezik a szerető látogató tanítók szolgálatát, akik szorgos kézzel, figyelmes füllel és biztató szavakkal érkeznek hozzájuk. Leányom Norma a következőket mondta arról, ahogyan a segítőegylet áldás hozott az életébe. Amikor Darrennel friss házasok voltunk, és első gyermekünket vártuk, egy kis egyetemi városkában laktunk. Mindketten nappali tagozaton tanultunk, és nagyon kevés volt a jövedelmünk. A legközelebbi egyházközség egy közel 50 kilométerre fekvő városban volt. Csak kocsival juthattunk el oda, ha a kiszolgált masinánk épp működőképes kedvében volt. Amikor az egyházközségi nőtestvérek felfedezték körülményeiket, azonnal összefogtak, és megszervezték, hogy egyikük mindig elvigyen minket a vasárnapi gyűlésekre és egyéb egyházi programokra. Volt olyan nőtestvér, aki más városban lakott, és 30-50 kilométeres kitérőt is megtett azért, hogy elvigyen minket. Ezen kívül sok nőtestvér meghívott minket az otthonába, és az egyházi gyűlések után az egész családunkat vendégül látták. Soha senki nem éreztette velünk, hogy terhet jelentenénk. Soha nem fogom elfelejteni, milyen igaz szeretetet és jó szívűséget mutattak felénk a segítőegyleti nőtestvérek életünknek ezen rövid, ám kihívásokkal teli időszakában. A férjem most püspökként szolgál, és azt mondja, hogy a segítőegyleti elnök segítsége nélkül egyáltalán nem tudná ellátni a feladatát. A segítőegyleti elnökök világszerte együtt dolgoznak a püspökökkel, vagy a gyülekezeti elnökökkel, és megszervezik, hogy a nőtestvérek szent feladatuknak eleget téve megkeressék és megsegítsék a szükséget látókat. Ezeknek az elkötelezett segítőegyleti elnököknek szükségük van a támogatásotokra és a készséges kezetekre. Áldást hoz rátok, ha ott vagytok a segítőegylet vasárnapi gyűlésein. De ha a segítőegylet munkájában is részt vesztek, azzal az egész egyházat megáldjátok. Legyetek bár fiatalok vagy idősek, egyedülállók vagy házasok, özvegyek vagy családosok, szeretnénk, ha a segítőegylet hatása és ereje áldás hozna az életetekre és az otthonotokra. Nagy szükség van rá, hogy egybefogjuk az egyház nőtestvéreit és előre vigyük a munkát. Felhívást intézünk hozzátok, hogy erőteljes és jóra való befolyásotok gyakorlásával erősítsétek meg családatokat, egyházunkat és közösségeteket. Nagy szükség van rátok, hogy megtöltsétek ezt a világot szeretettel, igazsággal és igaz lelkűséggel. Szükségünk van rátok, hogy gondoskodjatok a családotokról, barátaitokról és szomszédaitokról. Általatok nyilvánul meg az a tökéletes szeretet, melyet Isten minden gyermeke iránt érez. Elnökségünk gyakran kap levelet olyan nőtestvérektől, akik leírják, hogyan áldotta meg életüket a segítőegylet. Sokan felsorolják, mit tett értük és családjukért a segítőegylet. A listát akár így is összeállíthatnánk. A segítőegylet megerősíti bennem annak tudatát, hogy mennyi atyám szeret engem, mert az ő leánya vagyok. Emlékeztet rá, hogy mennyi atyám tehetségekkel és ajándékkal áldott meg engem. Megtanítja, hogy a templomi szövetségek elengedhetetlenül fontosak számomra és a családom számára. Megtanítja, hogyan találhatok örömre az anyaságban. A segítőleti tanítások és tevékenységek segítenek nekem az ahhoz szükséges képesség megtanulásában, hogy jó anya legyek. Felismerem annak felelősségét, hogy jóra való hatást gyakoroljak a felnövekvő nemzedékre. A segítőlet hozzásegít, hogy jobb feleség legyek, és hogy tiszteljem és becsüljem a férjemet. Tanulásra és személyes fejlődésre ösztönöz. A gyűléseken és a tevékenységeken megtanulom és gyakorlom az önellátás alapelveit. A látogató tanítás és a könyörületes szolgálat által megtapasztalom a szolgálat örömét. Olyan ajándékokat fedezek fel magamban, melyekről nem is tudtam. A segítőegylet lehetőséget ad, hogy használjam a tehetségeimet. Megtanítja, hogy fel tudok emelni másokat, és biztatni tudom őket. Megtanítja, hogy mindenkinek van mit megosztania, szeretetet, kedvességet, mosolyt, együttérzést és sok minden mást. Megtanulok valóban törődni másokkal. Megtanulom, hogyan legyek jobb szomszéd, és hogyan bánjak kedvesen az emberekkel. Leleményességre és célirányos eltökéltségre tanít. Tudom, hogy atyám minden áldását megkapom, ha igaz és hű maradok a szövetségeimhez. És a lista egyre csak bővül. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben közületek hozzá tudnának fűzni még ezt-azt. A segítőegylet minden egyes család és otthon jóléte szempontjából elengedhetetlen. Minden férnek és apának biztatnia kellene a nőket, hogy legyenek tevékenyek a segítőegyletben. Minden nőnek el kellene jönnie és meg kellene tudnia, milyen lehetőséget kínál a segítőegylet. Minden igaz lelkű nőre jelentős szerep vár Isten tervében, valamint királysága felépítésében. A segítőegyletnek szüksége van rátok, nektek pedig szükségetek van a segítőegyletre. Tanúbizonyságot teszem nektek arról, hogy a segítőegyletet azért szervezte meg Isten, hogy segítsünk a papságnak a szabadítás munkájában. Tudom, hogy mennyi atyánk él. Ismer és szeret bennünket, titeteket is és engem is. Jézus a Krisztus, a mi szabadítunk és megváltunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Jó pár évvel ezelőtt ellátogattam néhány kedves barátomhoz Londonba. Utaztam a híres londoni metrón is, melyet rengetegen használnak nap mint nap. A forgalmas megállókban figyelmeztető táblák intenek az esetleges veszélyekre. Lámpák villogásával szólítanak fel, hogy hátrébb kell állni a peronon, mert szerelvény közeledik. Van egy olyan tábla is, amely az utasokat a szerelvény és a peron közti hézag veszélyére emlékezteti. Ez áll rajta, ügyeljen a résre. Ezzel hívják fel az emberek figyelmét, hogy lábuk beszorulhat a résbe, illetve ha valamit beejtenek oda, az a szerelvény alá kerül és elvész. Szükség van erre a táblára, hiszen nagyon valós veszélyre figyelmeztet. Ahhoz, hogy az emberek biztonságban legyenek, ügyelniük kell a résre. Sokunk életében vannak rések. Ez a rés néha a tudásunk és a tényleges cselekedeteink közötti különbségből adódik, illetve a céljaink és a ténylegesen elért dolgok közötti hézakból alakul ki. Ezek a rések emlékeztethetnek minket arra, hogy miben kell még fejlődnünk, de ha figyelmen kívül hagyjuk őket, akkor botlást okozó kövek lehetnek az életünkben. Szeretnék megemlíteni néhány rést, amelyet saját életemben, illetve mások életében látok. Ma este a következőkről fogok szólni. Először is az a közötti résről, hogy hisszük, Isten leányai vagyunk, vagy hogy szívünkben és lelkükben tudjuk, valóban Isten becses szeretett leányai vagyunk. Másodszor arról a résről szólok majd, mely a fiatal nők programjának elvégzése és a segítőegylet teljes aktív tagjává vált. vállása között támadhat, mely szervezetet az Úr hozta létre a nők számára. Harmadszor pedig az a közötti résről, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, vagy álhatatosak is vagyunk-e a Jézus Krisztusról való bizonyságunkban. Először tehát nézzük az a közötti rést, hogy hisszük, vagy tudjuk, hogy Isten becses szeretett leányai vagyunk. Legtöbbünk, akik pár hónapnál régebben vagyunk az egyházban, énekeltük már az Úr gyermeke vagyok című dalt. Én kisgyermekkorom óta éneklem, és mindig hittem is benne. Bár legtöbbünk hiszi ezt, úgy tűnik, hogy a nehézségek idején mégis hajlamosak vagyunk kétségbe vonni, vagy elfeledni ennek igazságát. Vannak, akik ezt mondják, ha Isten tényleg szeretne engem, akkor nem engedné, hogy a gyermekem ebben a betegségben szenvedjen. Ha Isten tényleg szeretne, akkor segítene érdemes férjet találnom, akivel a Szent Templomban tudnék házasságot kötni. Ha Isten szeretne, akkor lenne elég pénzünk, hogy házat vegyünk a családunknak. Bűnt követtem el, így Isten többé már nem szerethet engem. Sajnos túlságosan gyakorta hallunk ilyen kijelentéseket. Tudnotok kell, hogy semmi sem szakaszthat el titeket a Krisztus szerelmétől. A szentírások világosan megmondják, hogy nincs olyan nyomorúság, gyötrelem, üldözés, hatalom vagy bármilyen lény, amely elszakíthatna minket Isten szeretetétől. Mennyei atyánk annyira szeretett minket, hogy egyszülött fiát küldte, hogy engesztelést hozzon a bűneinkért. A szabadító nem csupán megszenvedett minden bűnért, hanem átérzett minden fájdalmat, szomorúságot, szorongást, magányt és bánatot, melyet bármelyikünk valaha is érezhet. Hát nem hatalmas szeretet ez? A Szentlélek tanúságot tesz Isten gyermeke iránt érzett szeretetéről. El kell fogadnunk az ő szeretetét. Szeretnünk kell magunkat, és szeretnünk kell másokat is. Ne feledjük, hogy e földön minden lélek Isten gyermeke. Épp ezért Isten gyermekéhez illő szeretettel és kedvességgel kell lennünk egymás iránt. Legtöbben keményen dolgoztok azon, hogy eleget tegyetek kötelezettségeiteknek, betartsátok a parancsolatokat, és engedelmeskedjetek az Úrnak. Fel kell tudnotok ismerni, hogy az Úr jóváhagyóan tekint rátok. Tudnotok kell, hogy elégedett veletek, és elfogadta felajánlásotokat. Ügyeljetek erre a résre, és ne hagyjátok, hogy kételj vagy bizonytalanság költözzön elmétekbe. Legyetek biztosak Isten irántatok érzett mélységes szeretetében, és abban, hogy ti az ő drága gyermekei vagytok. Most pedig arról a résről szeretnék szólni, mely a fiatal nők programjának elvégzése és a segítőegylet teljes aktív tagjává válása között támadhat, mely szervezetet az Úr hozta létre a nők számára. Sok országban a lányok 18 éves korukban lépnek be a nők soraiba. Sokuk számára izgalmas időszak ez. Úgy érzik, végre felnőttek lettek és készen állnak, hogy birtokba vegyék és legyőzzék az egész világot. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyház házában lévő fiatal nők számára ez annak az időszaka is, amikor befejezik az egyéni fejlődési célkitűzéseik teljesítését, átmennek a segítőegyletbe, és szolgálatra buzdító elhívásokat kapnak. Bizonyságuk megerősödött a fiatal nők programjában, és olyan célokat jelöltek ki maguknak, melyek a templomi házasságkötés és a saját örökké való családjuk megalapítása felé vezetik őket. Sajnos sok ifjú nő testvérünk ezután szabadságot vesz ki az evangéliumban és a segítőegyletben való teljes részvételt tekintve. Néhányan úgy gondolkodnak, hogy majd eljárok a segítőegyletbe, amikor megházasodok, vagy amikor idősebb leszek, vagy amikor nem leszek ennyire elfoglalt. A középiskola után úgy terveztem, hogy legalább néhány évig főiskolára járok majd. Majd ezután pedig férjhez megyek egy jóképű férfihoz, és lesz 4 tökéletes, gyönyörű gyermekem, 2 fiú és 2 lány. A férjem persze majd jól fog keresni, hogy nekem ne kelljen dolgoznom, és természetesen tervben volt, hogy szolgálni fogok az egyházban és a közösségben is. Hála az égnek, céljaim egyike az volt, hogy tevékeny és hithű egyháztag legyek. Nos, ahogy talán tudjátok, sok célom nem valósult meg úgy, ahogy reméltem. Befejeztem a főiskolát, missziót szolgáltam, munkába álltam, aztán egyetemi képesítést szereztem, és sok éven át dolgoztam a hivatásomban. 13 évvel ezelőtt biztosra vettem, hogy végre férjhez megyek, amikor egy szerencsesütiben azt olvastam, Egy éven belül házasságot fogsz kötni, de mégsem jött a jóképű férfi, és nem lett sem házasság, sem pedig gyermekek. Semmi sem ment úgy, ahogyan terveztem, egy dolog kivételével. Megpróbáltam tevékeny és hithű egyháztag lenni. Ezért pedig igen hálás vagyok. Igazán sokat jelentett az életemben. Sok éven át szolgálhattam a fiatal nők szervezetében. Ez lehetővé tette, hogy tanítsam a fiatalabb nőket, és bizonyságot tegyek nekik, akik épp akkor fejlesztették ki bizonyságukat, és arra törekedtek, hogy az Isten által kijelölt úton haladjanak előre. Szolgálhattam segítő egyleti elhívásokban is. Ezek segítségével megtanultam másokat szolgálni, gyarapítani a hitemet, és megtapasztalhattam az összetartozás érzését. Annak ellenére, hogy nem volt férjem és gyermekem, úgy éreztem, van értelme az életemnek. Voltak persze csüggesztő időszakok, és időnként megkérdőjeleztem a tervet. Egy munkatársam, aki nem tagja az egyházunknak, ezt kérdezte tőlem. Miért jársz továbbra is egy olyan egyházba, amely oly nagy hangsúlyt fektet a házasságra és a családra? Egyszerűen így válaszoltam. Azért, mert igaz. Lehetnék épp ilyen egyedülálló és gyermektelen az egyházon kívül is, de azzal, hogy életemnek része az egyház és Jézus Krisztus evangéliuma, boldogságra leltem, és tudom, hogy azon az ösvényen vagyok, amelyen a szabadító szeretné, hogy járjak. Örömre találtam, és számtalan lehetőségem volt szolgálni, szeretni és fejlődni. Ne feledjétek, nem csak az számít, hogy mit kaphattok a segítő egyletben való aktív közreműködés által, hanem az is, hogy ti mit adhattok másoknak. Drága nőtestvéreim, különösen ti, fiatalabb, egyedülálló felnőttek, tanúságomat teszem nektek arról, hogy Isten szeret benneteket. Ő figyel rátok, és terve van számotokra. Szüksége van rátok, hogy szolgáljátok gyermekeit. Szüksége van rátok, hogy tevékeny, hithű, és olyan nők legyetek, akik teljes mértékben részt vesznek az ő egyháza munkájában. Szüksége van rátok, hogy a gyengét és a bánkódót megvigasztaljátok. Eliza Arsenault nőtestvér, a segítőegylet második általános elnöke, 1873-ban nagy számú nőtestvérhez intézett beszédet, a tizenévesektől az érett asszonyokig, akik a jutai Ogdenben gyűltek össze. Tanácsa akkoriban igen időszerű volt, és még ma is megállja a helyét. Így szólt a fiatalabb nőkhöz. Ha összefogtok, utalva itt az idősebb és fiatalabb nőkre, akkor elmétek pallérozódik, intelligenciára tesztek szert, és egyre inkább magatok mögött hagyjátok a tudatlanságot. Isten lelke tanítást csepegtet elmétekbe, amelyet majd átadhattok egymásnak. Azt mondom, Isten áldjon meg benneteket, ifjú hugaim. Ne feledjétek, hogy Isten szentjei vagytok, és fontos feladatok várnak rátok Sionban. Majd ezt tanácsolta minden nőnek. Pál apostol az ősi időkben szent asszonyokról szólt. Mindegyikünknek kötelessége, hogy szent asszonyok legyünk. Ha szent asszonyok vagyunk, magasztos céljaink lesznek. Érezni fogjuk, hogy fontos feladatok elvégzésére vagyunk hivatva. Senki sem kivételez alól. Egyetlen nőtestvér sem él annyira elzártan, senkinek sem olyan szűk az élettere, hogy ne tehetne rengeteget azért, hogy Isten királysága felépüljön a földön. Kérlek titeket, ügyeljetek erre a résre, és ne engedjétek, hogy az inaktivitás része bármilyen módon teret nyerjen az életetekben. Szükségetek van az egyházra, és az egyháznak is szüksége van rátok. Végül pedig arról a résről szeretnék beszélni, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, vagy álhatatosak is vagyunk-e a Jézus Krisztusról való bizonyságban. Sokan hisznek Jézus Krisztusban, abban, hogy szerény körülmények között sok-sok évvel ezelőtt megszületett Máriától Betlehemben. A legtöbben hisznek abban, hogy kedves, nemes lelkű és nagyszerű tanító lett belőle. Néhányan hiszik, hogy becses tantételeket és parancsolatokat adott nekünk, amelyeket, ha követünk és betartunk, áldottak leszünk. Mi azonban utolsó napi tudjuk, hogy nekünk többet kell tennünk, mint pusztán hinnünk Krisztusban. Hitet kell gyakorolnunk benne. Meg kell bánnunk a bűneinket. Meg kell keresztelkednünk az ő nevében. El kell nyernünk a Szentlélek ajándékát. Majd pedig hittel ki kell tartanunk mindvégig. Meg kell osztanunk másokkal a bizonyságunkat. Hűségesen be kell tartanunk az Istennel kötött szövetségeinket. Tudjuk, hogy minden dolog ki lesz nyilvánítva és megadatik azoknak, akik hőségesen hősiesen kitartottak Jézus Krisztus evangéliumáért. Amikor megtérünk, természetes hajlandóság ébred bennünk arra, hogy megosszuk az evangéliumot a szeretteinkkel. Lehi megtért, és szerette volna, ha családja is részesül az evangélium áldásaiból. Nefi Krisztusról beszélt, Krisztusban örvendezett, Krisztusról prédikált, hogy gyermekei tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért, vagyis más szavakkal, hogy hol találjanak békességet és örömet. Amikor Énos megtért és elnyerte bűnei bocsánatát, aggodalom töltött el fivérei jóléte iránt. Szerette volna, ha ők is elnyerik azokat az áldásokat, amelyeket ő megkapott. A szentírásokban számtalan helyen olvashatunk olyan férfiakról és nőkről, akik megtértek, azt követően pedig fivéreik és nővéreik megerősítésére vágytak. Hallassátok hangotokat a hithűek között. Jelentsétek ki bátran, hogy Krisztus él, hogy egyháza visszaállítatott, és hogy a boldogság terve mindenki számára elérhető. Ha ügyelünk ezekre a résekre, azáltal, hogy odafigyelünk a veszélyre, és távol maradunk tőle, akkor életünkben elkezd valósággá válni Jézus Krisztus evangéliuma áldásainak teljessége. Tudom, hogy a szabadító él. Tudom, hogy ő mindannyiunkat szeret. Tudom, hogy ez az ő igaz egyháza, amelyet Isten apostolai és prófétái vezetnek. Erről teszem bizonyságomat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Oh, yeah. Sisters,
nőtestvérek, tudjuk, hogy nagyon sok a teendőtök, ezért különösen nagyra értékeljük, hogy jelen vagytok a ma esti gyűlésen. Szeretnénk kifejezni hálánkat azok iránt a segítő egyleti nőtestvérek és vezetők iránt, akik a nagyszerű munkának szentelik az életüket és hitüket. Köszönjük a kórusnak a zenét, és köszönjük azok segítségét, akik szolgálatukkal lehetővé tették a ma esti gyűlést. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk Harry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát. Eyring elnök beszédét követően a kórus elénekli a Vezess minket Jehova című himnuszt. Az áróimát Carol M. Stevens nőtestvér mondja, a segítőegylet általános testületének tagja. Eyring elnök.
I am grateful to be with you tonight.
Hálás vagyok, hogy veletek lehetek ma este. Szeretném kifejezni nektek Manson elnök és Uchtdorf elnök szeretetét és háláját. 1842-es megalakulása óta a segítőegyletet folyamatosan megáldotta Isten, valamely prófétájának körültekintő és szerető felügyelete. A navói kezdetekkor Joseph Smith adott utasítást a vezetőknek és az összegyűlt tagoknak. Tudva, hogy ilyen dicső történelmi hátteretek van, átérzem a súlyát Monson elnök felkérésének, hogy szóljak hozzátok. Az egyik kezdeti gyűlésén Joseph Smith proféta felkérte Whitney püspököt, hogy beszéljen helyette. Whitney püspök úgy kezdte, hogy elmondta, azzal a boldog várakozással érkezett, hogy részesülhet majd a proféta tanításában. Átérzem a csalódottságát, és talán ti is hasonlóan éreztek most. Amint erre az alkalomra készültem, megkérdeztem Manson elnöktől, érzései szerint mi szolgálna leginkább a javatokat. Szavai megerősítették azokat a benyomásokat, amelyek tolományozásom és imám során támadtak bennem. Ma este arról a hatalmas örökségről fogok beszélni, amelyet azok hagytak rátok, akik előttetek jártak a segítőegyletben. A számatokra lefektetett alapból nekem azt tűnik a legfontosabbnak és legmaradandóbbnak, hogy a jószívűség áll az egylet középpontjában, és ennek kell központi szerepet betöltenie minden segítőegyleti tag szívében és jellemében. A jószívűség sokkal többet jelentett számukra a puszta jóindulatnál. A jó szívűség az Úr Jézus Krisztusba vetett hitből fakad, és abban gyökerezik, hogy az ő áldozata munkálkodik a tagok szívében. Sok jótékony célú női szervezet létezik, amelyek sok jót tesz. Sokan vannak, akik lenyűgöző módon együtt éreznek a szerencsétlen sorsúakkal, a betegekkel és a rászorulókkal. Ez a szervezet azonban egyedülálló, ahogyan az is volt a kezdettől fogva. Amikor ezek a nőtestvérek lefektették az alapokat, a jószívűség soha el nem múlik jeligét állították a középpontba. Ez szolgálta őket a kezdetekkor. Ez szolgálta őket az azt követő nagyszerű időszakban. Most is szolgálja őket a mi napjainkban. És az előttünk álló időszakban is szolgálni fogja a segítőegyletet. Ezt az egyletet olyan nők alkotják, akikben a jószívűség érzése szívből fakad, mégpedig olyan szívből, amelyet a kizárólag az Úr igaz egyházában nyújtott szövetségeknek való megfelelés és azok maga megtartása formálta át. A jószívűség e fajta érzései az Úrtól erednek az ő áldozata révén. E nők jószívű cselekedeteit Jézus példája vezérli, az ő kegyelmének végtelen ajándéka iránti hálából erednek, és a Szentlélek által fakadnak, akit az Úr elküld, hogy társunk legyen irgalmas küldetéseik során. Ennek köszönhetően páratlan dolgokat képesek tenni másokért, és örömet tudnak lelni még akkor is, amikor ha saját kielégítetlen szükségleteik is nyomasztóan nagyok. A segítő egylet története tele van figyelemre méltó önzetlen szolgálat elbeszéléseivel. Az üldöztetés és nélkülözés szörnyű napjaiban, amikor a hithűeknek Ohioból, Missouriba és Illinoisba kellett menniük, majd pedig tovább nyugatra, át a pusztaságon, a szegénységbe süllyedt és bánattól gyötört nőtestvérek odaadóan gondoskodtak másokról. Ti is bizonyára úgy könnyeznétek, ahogyan én tettem, ha felolvasnék néhány feljegyzést a történelmetekből. Megérintene benneteket is a nagy lelkűségük, de még inkább az, amikor meglátnátok hitüket, amely felemelte és megtartotta őket. Különböző háttérrel érkeztek, de mindannyiuknak szemébe kellett néznie az élet egyetemes megpróbáltatásaival és szívfájdalmaival. Az Úr és mások szolgálata iránti hitből fakadó elkötelezettségük látszólag nemhogy kimentette volna őket a halandó élet viharaiból, hanem egyenesen a közepébe taszította őket. Voltak köztük fiatalok és idősek egyaránt. Sok országból és nép közül származtak, mint ahogy ti is ma. Azonban egyek voltak szívükben, elméjükben és szándékukban. Eltökéltek voltak, hogy segítenek az Úrnak Sionja felépítésében, ahol elérhetővé válhat számukra is az a boldog lét, amelyet a Mormon könyve oly élénken eléjük tárt. Emlékeztek negyedik Nefi néhány leírására, melyet a szívükben hordoztak, bárhova is vezette őket az Úr a Sionba tartó út során. Idézet, és lőn, hogy a 36. évre az emberek mind, a nefiták és a lámániták is, szerte az egész vidéken megtértek az Úrhoz, és nem voltak közöttük viszálykodások és szóváltások, és az emberek mind igazságosan bántak egymással. És minden dolog közös volt közöttük. Nem volt gazdag vagy szegény, szolga vagy szabad, hanem mindannyian szabadokká lettek és részesei a mennyek ajándékának. És lőn, hogy nem volt viszálykodás az országban Isten szeretete miatt, mely az emberek szívében lakozott. A segítőegylet korai tagjai nem érték meg ezt az idilli korszakot. Isten szeretete mégis a szívükben lakozott, és ki is tartott bennük, mialatt ők is kitartottak a nyugatra vezető út és az azt követő évek során. Nehéz körülmények miatt a segítőegylet közel 4 évtizeden keresztül nem tudott egyházszerte tevékenykedni. 1866-ban azonban Brigham Young elhívta Eliza R. Snow-t, hogy segítsen a püspököknek a segítőegyletek megszervezésében. Snow-nő testvért 1880-ban elhívták a segítőegylet második általános elnökévé. A segítőegylet feljegyzései arról tanúskodnak, hogy amikor a vezetők egyházszerte felkeresték a nőtestvéreket, hogy ismét megkezdjék a segítőegylet hivatalos munkáját, azt tapasztalták, hogy a szívükben élő jószívűség mit sem csökkent. Továbbra is kinyújtották kezüket a szükséget látók felé, azokban, akik hűek maradtak szövetségeikhez, megmaradt a jószívűség ajándéka, Krisztus tiszta szeretete, még mindig az övék volt. Az ezt követő években a segítőegylet létszámban és erőben is gyarapodott, így még jobban megszolgálhatta a szükséget látókat. A nagyszerű jövőképpel és tehetségekkel rendelkező nők irányítása alatt a segítőegylet vezető szerepet töltött be olyan jótékonysági szervezetek életrehívásában, amelyek addig nem léteztek a határvidéken élő szenvedők megsegítésére. Létrehoztak egy kicsiny kórházat. Támogatásukkal néhány nőtestvér keletre ment egészségügyi tanulmányokat végezni, hogy aztán ott dolgozhassanak. Ez volt az Egyesült Államok nagyszerű kórházrendszerének egyik kiinduló pontja. Olyan programokat indítottak el, amelyek az évek során az egyház egész világot behálozó szociális intézményeivel nőtték ki magukat. Olyan hatékony gabonatárolási rendszert hoztak létre, hogy háború és válság idején még a szövetségi kormány részéről érkező kéréseknek is eleget tudtak tenni. Elindították a későbbi elemit, és az egyház fiatal női számára létrehozott szervezetet. Létrehozták saját folyóiratokat, ők váltak a világ legnagyobb női szervezetévé. Vezető tisztségeket töltöttek be az Egyesült Államok női szervezeteiben. A segítőegylet jelentette a magot, melyből az egyház ereje kisarjadt a humanitárius segítségnyújtásra szerte a világon. Amikor a különböző népek vezetői ellátogatnak Utahba, tiszteletüket és csodálatukat fejezik ki az iránt, amit az egyház a szegényekért, valamint a háborúk és természeti katasztrófák áldozataiért tesz világszerte. Az Isten gyermekeinek nyújtott ezen figyelemre méltó ajándékok részét képezik a segítő egylet maradandó örökségének. Joseph Smith proféta a segítő egylet első gyűlésein elmondta nőknek, hogy hithű szolgálatuk ilyen jelentős dolgokat fog eredményezni. Azt mondta, hogy királynők jönnek majd hozzájuk, hogy tanuljanak tőlük, és részesei legyenek szolgálatuknak. Én láttam e profécia beteljesedését, és azt is látom a feljegyzésekből, hogy azoknak a segítőegyleti pionírok számára valóra vált az a szentírásbeli ígéret is, amely azoknak adatott, akik az Urat szolgálják, és az ő munkáját végzik. Ez a Joseph Smith prófétán keresztül érkező ígéret a Tanítási Szövetségek 88. szakaszában került feljegyzésre. Azokról szól, akik elhívást kapnak, hogy vele szolgáljanak az egymást követő időszakban. Idézet. És azt mondta az elsőnek, menj és dolgozz a mezőn, és az első órában eljövök hozzád, és látni fogod arcom örömét. És azt mondta a másodiknak, te is menj el a mezőre, és a második órában meglátogatlak téged arcom örömével. És a harmadikhoz is szólt, mondván, meg foglak látogatni, és a negyedikhez, és így tovább, egészen a 12. És a mező ura az első órában elment az elsőhöz, és végig belemaradt abban az órában, és őt megörvendeztette ura arcának világossága. A segítőegylet korai szakaszában élő nők feljegyzéseiből jól látszik, hogy ők is érezték az Úr által ígért örömet. Krisztus velük együtt munkálkodott, felvirágoztatta munkájukat, ők pedig örömet és világosságot tapasztaltak. Joseph proféta előre látta egy másik időszak elközelettét, látta nagyszerű műveket, melyeket az első időben fognak felépíteni. De azt is mondta, hogy feladatuk szolgálni és megáldani és gondját viselni azoknak, akik közel állnak hozzájuk, és akiket személyesen ismernek. Az örömteli építkezés után az Úr egy másik időszakba vezette át őket, távol attól a mezőtől, melyet olyan nagyszerűen bevetettek. Tudom, hogy nehéz dolguk volt a hithű férfiaknak, amikor megörökölték a segítőegylet által felépített kórházrendszert. Profétái által az Úr világossá tette, hogy papsági szolgái átadhatják másoknak egy jóra szolgáló eszköz fenntartását és továbbépítését. Így aztán az egyház tovább ajándékozta csodás kórházrendszerét. Ismerem és csodálom azokat a férfiakat, akik megérezték a szolgálat örömét ebben a kórházrendszerben. Láttam azt is, hogy felismerték, örömük nem saját sikerekből fakadt, hanem abból, hogy az Úrral együtt munkálkodtak. Ezért csak mosolyogtak, és boldogan továbbadták azt, amit építettek. Hittek abban, hogy az Úrnak nagyobb szüksége van a szolgálatukra máshol, más mezőkön és más időkben. A segítőegyleti örökségetek egyik igen becses része az, hogy ugyanez a hit rejlik a segítőegylet vezetőinek és tagjainak szívében. Az Úr tudta, hol lesz szükség nagyszerű tehetségeikre a következő időszakban, és hol fognak még annál is nagyobb örömre lelni, mint azokban a csodálatos, jótékony vállalkozásokban, amelyeket beindítottak és felépítettek. Az egyház növekedett és kiterjedt az egész világra. A nők által létrehozott szolgálatok az egyre inkább háborgó világban hatalmas források és állandó felügyeletet kívántak a növekvő egyháztól. A nagyívű és központosított programok működtetése csökkentette volna annak lehetőségét, hogy a segítőegyleti vezetők és tagok megérezhessék azt az örömet, mely az egyes embereknek az Úrért és az Úrral végzett szolgálatából fakad. Az Úr már előkészítette számukra az új időszakra szóló lehetőségeket. Az egyetlen rendszer, amely támaszt és vigaszt tudna nyújtani egy ilyen változatos világban munkálkodó, kiterjedt egyházban, az csak a szükséget látóknak nyújtott személyes szolgálat lehet. Az Úr már a segítőegylet kezdetétől fogva látta ennek közelettét. Megadta a mintát, két segítőegyleti nőtestvér az Úrtól jövő elhívásként elfogadja megbízását, hogy meglátogassanak egy harmadik nőtestvért. Ez így volt a kezdettől fogva. A segítőegylet tisztségviselői megszervezték a könyörületes szolgálathoz elég hittel rendelkezők segítségnyújtását, amikor az már meghaladta a két kijelölt látogató tanító erejét. Erre mindig az otthonhoz közel, ismerősök között kerül sor. Az egyháztagok tanítják helyi gyűléseiken az evangéliumot, valamint bizonságot tesznek a szabadítóra és visszaállításról. A leányok örködnek az édesanyák felett, az édesanyák pedig meghallgatják és tanítják a lányokat, valamint gondjukat viselik. A helyi papsági pásztorok mindig is nagy bizalommal voltak a segítőegylet tagja iránt. Minden püspöknek és minden gyülekezeti elnöknek van egy segítőegyleti elnöke, akire támaszkodhat. A segítőegylet elnökének vannak látogató tanítói, akik ismerik a nőtestvérek megpróbáltatásait és szükségleteit. Az elnök rajtuk keresztül ismerheti meg az egyes emberek és családtagok érzéseit. Ezáltal képes eleget tenni a szükségleteiknek, és segítséget tud nyújtani a püspöknek, az egyének és családok táplálására kapott elhívásában. A segítőegylet örökségének egyik csodálatos része abban nyilvánul meg, hogy a papság mély nagy tiszteletet tanúsít a nők iránt, és cserébe ugyanekkor a tiszteletet kap a segítőegylettel. Én ugyanúgy tapasztaltam ezt, mint ti. Évekkel ezelőtt a püspökünk mosolyogva azt kérdezte tőlem. Miért van az, hogyha felkeresek egy szükséget látót az egyházközségben, a feleséged már rég megelőzött? Minden püspök és gyülekezeti elnök, akinek van valamicske tapasztalata, már bizonyára érezte a nőtestvérek sugalmazott példájának gyengéd ösztönzését. Segítenek emlékeznünk, hogy senkinek, se nőnek, se férfinak nem adatik szabadulás könyörületes szolgálat nélkül. Akik idősebbek vagytok, talán emlékeztek Marion G. Romney elnökre, aki a következő szentírást idézve azt mondta, hogy épp annyira elszánt hithűnek bizonyulni a szolgálatban, mint a nőtestvérek. Így szólt Móziás, és most ezen dolgok kedvéért, amiket elmondtam nektek, vagyis annak kedvéért, hogy napról napra megtartsátok bűneitek bocsánatát, hogy ártatlanul járhassatok Isten előtt, szeretném, ha adnátok javaitokból a szegényeknek. Minden ember a szerint, amije van. Úgy, mint az éhesek táplálása, a mezítelenek felruházása, a betegek meglátogatása és szükségek enyhítése, és lelkileg is, fizikailag is igényeik szerint. Most pedig itt az ideje arról is beszélni, hogy nektek mit kell tennétek azért, hogy a segítőélete csodálatos és szent örökségét továbbadjátok az utánatok következőknek. Kis és egyszerű dolgokra lesz szükség. Ne feledjétek, hogy ezeket egyik szív adja át a másiknak. A jó szívűség, Krisztus tiszta szeretete, része annak a hatalmas szívbéli változásnak, amelyet az Úr hithű tanítványainak ígér. Így tehát nem nehéz meglátni, mik azok az egyszerű dolgok, melyeket megtudtok és meg is kell tennetek, hogy továbbadhassátok az örökséget. Minden alkalommal, amikor társatokkal látogató tanításra készültök, emlékeznetek kell arra, mit jelent. Mi jelenti majd a sikert? Ez többet jelent annál, mint hogy csak bejutottatok az ajtón. Többet jelent az üzenet átadásánál. Többet jelent, mint hogy megkérdezitek, miben segíthetek. A siker talán csak a sokadik látogatás után lesz nyilvánvaló, esetleg nem is ebben a világban látjátok majd annak bizonyítékát, hogy sikerre jártatok. A lélek által azonban érezhetitek, hogy jó úton haladtok. Beszélgettem egyszer egy segítőéleti taggal az egyik látogatásáról. Olyan nőt látogatott meg, aki épp akkor vesztette el hirtelen és tragikus módon a férjét. A közelmúltban az asszonynak csupán akadozó kapcsolata volt a segítőélettel. A látogató azzal készítette elő látogatását, hogy megállt egy boltnál, hogy virágot vegyen neki. Tavasz volt, így az üzlet tel is tele volt mindenféle színű szebbnél szebb tulipánnal. Először a kedvenc színéből akart venni, de aztán az a benyomása támadt, hogy inkább más színűt vegyen. Nem tudta, miért épp a sárgát választotta, de végül így történt. Amikor a nőtestvér ajtajában állva átnyújtotta neki a sárga tulipánokat, az asszony elmosolyodott, és így szólt. Gyere, nézd meg a virágos kertemet. Tele volt pompás sárga tulipánokkal. Az asszony így folytatta. Épp azon tűnődtem, hogy szedek egy csokornyit a vázába. De most kint hagyhatom őket, és egy kicsit tovább gyönyörködhetek Gertemben, mert elhoztad ezeket. Kellemesen elbeszélgettek, mint a régi barátok lettek volna. A nőtestvér abból a benyomásból, hogy vigyen virágot, méghozzá sárga tulipánt, bizonyosságot nyert arról, hogy az Úr küldetésébe járt. Hallottam az örömet a hangjában. Amikor beszélgettünk, és ő beszélt az asszonya, nem tudta, mit is érzett az özvegy asszonya látogatása után. De ha Isten szereti őt, és egy angyalt küldött hozzá, akkor az Úr szemében ez a látogató tanító segített neki megtenni egy lépést a siker útján. Előfordulhat, hogy a látogató csak az eljövendő világban szerez tudomást arról, hogy hithű erőfeszítései sikerrel jártak. Igaz, ez annak a két látogató tanítónak az esetében, és akik közel 9 éven át látogattak meg újra és újra kitartó szeretettel egy másik özvegyet, aki egy közeli idősek otthonában élt. Nehéz megpróbáltatások után néhány hete hunyt el ez az illető. Abból, amit egyik fiától hallottam, bizonyos vagyok abban, hogy a látogatók sikerre jártak. Részük lesz abból a boldogságban, amelyről Joseph Smith proféta édesanyja beszélt a nőtestvéreknek az egyik egyleti gyűlésükön. Gondját kell viselnünk egymásnak, örködnünk kell egymás felett, vigaszt kell nyújtanunk egymásnak, és tanulnunk kell, hogy mindannyian együtt lehessünk majd a mennyben. Azzal adjátok tovább az örökséget, hogy segítetek másoknak is szívükbe fogadni jó szívűség ajándékát. Akkor aztán ők is tovább tudják majd adni másoknak. A segítő egylet történelme szavakban és számokban került feljegyzésre, de az örökség egyik szívtől adatik tovább a másiknak. Ezért van az, hogy a családok oly sokat merítenek a segítő egyletből. Édesanyám rám hagyott egy kis dísztőt, amelyen ez áll. A jó szívűség soha el nem múlik. Beklő testvértől pedig kaptam ezt a kitűzőt az akom hajtókájára. A maradandó örökség, amelyet édesanyám a családjára hagyott, az ő és az Úr szeretete, melyet láttam és éreztem azokban az egyszerű dolgokban, amelyeket könnyületes szívvel az Úr értett meg. Édesanyám segítő egyleti asszony volt. Nem voltak lányai, de feleségem továbbadta ezt az örökséget a mi két lányunknak. Ők pedig életben fogják tartani mások szívében. Ezért ez az örökség megmarad, mert a jó szívűség soha el nem múlik. Bizonyságomat teszem arról, hogy a jó szívűség Krisztus tiszta szeretete. Ő él, és amikor vele együtt szolgálunk másokat, érezzük az ő örömét. És engesztelése révén lehetővé tette számunkra, hogy kérhessük is, és el is nyerhessük a jó szívűség ajándékát. Ti egy olyan egylet tagjai vagytok, amelyet a visszaállítás prófétája Joseph Smith alapított meg, és állította megfelelő irányba. Beknő testvér és tanácsosai Istentől lettek elhívva, élő prófétája sugalmazása által. Tudom, hogy ez igaz. Dicsőséges örökségetek van. Imádkozom ezért Istenhez, hogy adja meg nektek az ahhoz szükséges sugalmazást, hogy megőrizzétek és továbbadjátok ezt az áldást és örömet hozó örökséget az eljövendő nemzedékek és idők számára. Jézus Krisztus szent nevében, akit mi szolgálunk. Amen.
Oh, Our Father in heaven, our hearts are filled with gratitude.
Hálával telt a szívünk, és szeretettel. Most, hogy a végéhez értünk ennek a segítőegyleti gyűlésnek, hálásak vagyunk azért, hogy visszaállítatott az evangélium annak teljességében, és hogy abban az áldásban lehet részünk, hogy részesei lehetünk ennek. Hálásak vagyunk a papság visszaállításáért, és azért, hogy a prófétánk vezet bennünket. Hálások vagyunk Monson elnökért, nagyon szeretjük őt, és támogatjuk őt. Hálások vagyunk a tanácsosainak, a Uchtdorf-elnöknek és Áring elnöknek, és az összes vezetőnknek, akik segítenek és támogatnak bennünket a segítőegylet munkájában. Hálások vagyunk, hogy együtt dolgozhatunk velük ebben a munkában, hogy elvégezhetjük a munkádat itt a Földön. Kérünk, hogy töltsd el szívünket jó szívűséggel, és állj meg bennünket, hogy megérthessük mindazt, amit te mondasz nekünk, és hálásak vagyunk neked azért az örökségért, amit az előttünk járók hagytak ránk, és hálásak vagyunk az ő erejükért és bizonyságukért, és azért a kiváltságért, hogy most átvehetjük a helyüket. Hálásak vagyunk rengeteg áldásaidért, amit adtál nekünk, különösen a szabadítónkért, nagyon szeretjük őt, és hálások vagyunk érte, az ő áldozatáért, amit értünk hozott mindannyiunkért, és hálások vagyunk azért, hogy képesek vagyunk jobbá válni miatta és az ő áldozata miatt. Köszönjük neked ezt a gyönyörű kórust, és hogy itt lehetett a Szentlélek velünk ma este. Köszönjük az ő elkötelezettségüket, és az, hogy megosztják az idejüket és a tehetségeiket velünk. Kérünk, hogy áld meg a segítőegylet általános elnökségét, és amint figyelünk az ő tanításaikra, kérünk, hogy engedelmesek legyünk, és hogy a lelkünk és a szívünk nyitva álljon, hogy engedelmeskedhessünk annak, amit ők tanítottak nekünk. Kérünk, hogy áld meg a papsági vezetőket, és áld meg bennünket is, hogy megállhassuk a segítőegyleti nőtestvéreket, hogy ismerjük az ő szükségleteiket. Nagyon szeretünk mennyi atyánk, és hálásak vagyunk azért, hogy itt lehettünk. És Jézus Krisztus nevében. Amen.